Ez a Térkép Info, az ELTE Térkép Tudományi és Geoinformatika Intézetének podcast műsora, melyben két hétről két hétre beszélgetések hallhatók térképészetről, geoinformatikáról, távérzékelésről, földtudományokról és egyéb kapcsolódó szakterületekről. Vendégeink területük elismert kutatói, tudósai, vagy éppen hallgatók, akik valamilyen kutatási projekt révén betekintést nyernek egy-egy szakterület mélységeibe. Én Pál Márton tanársegéd vagyok, és podcastes csapatunk nevében remélem, hogy érdekes és értékes tartalommal tudunk szolgálni. Tisztelettel köszöntöm a hallgatókat, a mai adás vendége Szigeti Pap Csaba, aki hát egy néhány éven nálunk végzett térképész hallgató, néhány évvel előttem kezdted azt hiszem az alapszakot, és aztán doktori tanulmányokat kezdtél folytatni a Természettudományi Kar Földtudományi Doktori Iskolájának térképészet és geoinformatika doktori programján. Most jutottál el ahhoz az állomáshoz, hogy benyújtottad doktori dolgozatodat. Ehhez már előre egyébként gratulálok. Ehhez kapcsolódóan szeretném kérdezni, vagy kérni inkább, hogy mutatkozz be, és egy néhány mondatban beszélj arról, hogy te miért is lettél térképész, és hogy jött egyáltalán az, hogy doktoriz.
Köszönöm a bemutatást, én is üdvözlöm a kedves hallgatókat. Az, hogy én térképész hallgató legyek, az igazából nem volt egy ilyen nagyon messzire nyúló elképzelés. Én, amikor annó elkezdtem még 2010-ben a földtudományi alapszakot, akkor elsősorban meteorológiával akartam foglalkozni, így a középiskolás földrajzi tanulmányok alapján. Csak így az évek során egyre inkább megtetszett nekem maga a térképészet, sokszínűbbnek láttam az itteni tárgyakat, meg a másik fel, hogy egyre inkább azt hallottam, akár oktatóktól is, hogy azért a meteorológiával elég necces mondjuk az elhelyezkedés. 2015-ben kezdtem el a doktori tanulmányaimat. Annak a témája az az egyénre szabott térképek szerkesztési lehetőségei. Hasonló témával már témavezetőmmel, Albert Gáspárral korábban foglalkoztunk. Nekem volt egy TDK dolgozatom, illetve egy MSC dolgozatom is, ami már ezt a témát pedzegette, és ezt szerettem volna továbbvinni. Amit még talán érdemes megjegyezni, hogy ezt a kutatást, vagy kutatássorozatot a doktorim során azt nem egyedül végeztem. Létrehoztunk témavezetőmmel egy kutatócsoportot, az ELTE Tehetséggondozási Tanácsnak a pályázatából, vagy annak a segítségével, egy négyfős kutatócsoportot, ahol két informatikus kutatótársunk volt, Várkonyi Dávid és Kis Dávid, illetve a TATK Survey Statisztika szakából I.S. Virág segítette a munkánkat és a kutatásomat.
Említetted, hogy az egyénre szabott térkép készítés volt a témád. Ez mit jelent?
Kicsit visszább kanyarodok akkor. A TDK dolgozatom során az volt a célunk, már rég volt, hogy kicsit vissza kell emlékeznem, de gyakorlatilag az ötlet az volt akkor még, hogy ilyen geológiai túratérképekkel foglalkozzunk. Ugye témavezetőm az térképész és geológus végzettségű is, és akkoriban még Magyarországon nem igazán voltak jellemzőek, voltak geológiai, mondhatjuk szaktérképek, amik kifejezetten geológiai tematikát használtak, viszont tájékozódáson nem igazán voltak használhatók még egy geológus számára sem, illetve turista térképeket, amiket ismerünk, hogy geológiai tematikát nyilván nem tartalmaznak, vagy nagyon minimálisan, csak hogy valahol van szikla, mondjuk. Ellenben más országokban, például talán Pontcsehországot hoztuk föl példának, vagy hozta föl példának, ott viszont ez jellemző volt, tehát vannak ilyen geológiai tematikájú turista térképek, lehet vele tájékozódni, és az puszta érdeklődők is, akik valamennyire érdeklődnek a geológia iránt, azok megnézhetik a különféle formákat, formációkat. És a téma az volt, visszakanyarodva, hogy akkor hasonlítsuk össze, hogy számszerűsítve mégis milyen különbségek vannak, hogyha tájékozódni akar az ember ezzel a két térképpel, akkor hogyan lehet ezt összevetni. És ekkor már fölmerült az a kérdés is, hogy valahogyan föl kellene mérni azt, hogy milyen térképolvasók az adott kutatásban résztvevő személyek, amihez már létrehoztunk akkor egy ilyen térképolvasási tesztet kvázi. Ezt a vonalat tovább vezetve pedig már akkor definiáltuk azt, hogy észlelhető a térképolvasásban különbség a különféle térképolvasási tapasztalatú emberek közt. Akik gyakrabban használnak térképet, például jobban értenek a domborzatrajz olvasáshoz és más egyéb példák, és akkor a dolgozatban ez az ötlet merült föl, hogy oké, ezt már láttuk, hogy vannak különbözőségek, de egyrészt meg akarjuk ezt mélyebben vizsgálni, mik ezek a különbözőségek, és meg szeretnénk azt is vizsgálni, hogy lehet-e olyan specifikus térképi jelkulcsokat létrehozni, amivel lehet segíteni vagy javítani a térképolvasást. Mondhatjuk közelebb hozni egymáshoz a különféle térképolvasási tapasztalatú embereknek a térképolvasását.
Most maga az a cselekmény, amikor az ember térképet olvas, illetve a térképnek magának az a célja, hogy információt adjon át annak, aki éppen azzal a térképpel foglalkozik. És mitől függ az, hogy te hogy ábrázolod ezeket a dolgokat, hogy hogyan akarod ezt az információt átadni?
Ez sok mindentől függ alapvetően. Ugye Kolacsnyi cseh térképész az 1960-as évek végén bemutatta a térképi kommunikációs modellt, ami lényegében így a kommunikáció elméletnek a térképészetre ráhúzott modellje, ami Dióhéjban bemutatja azt, hogy az ábrázolandó valóságnak egy szeletét a térképész valahogy papírra veti. Ez függ természetesen attól, hogy mit szeretne ábrázolni, milyen tematikát, milyennek a térképnek a célja. Ezt valamilyen módon értelmezi a térképolvasó, és akkor ő létrehozza a valóságnak a modelljét. Viszont az érdekesség az, hogy ez a két valóságmodell, tehát az a szelet, amit a térképész ábrázolni akar, valamint az, amit a térképolvasó értelmez, ez nem teljesen fedi le egymást. Nagy mértékben hasonló, viszont nem 100%-osan. Ezt ebben is vizsgálták egyébként, hogy milyen módokon lehet ezeken javítani. DiBiasénak van az úgynevezett csúszda modellje, ami a térképi megismerésnek a folyamatát ábrázolja, főleg földtudományos térképekre, de van még az úgynevezett kartográfiai kocka modell, ami szintén a térképi értelmezésnek a modelljét mutatja be. Úgyhogy javarészt függ az ábrázolt adatok, az ábrázolt jelenségek függnek a térképnek a tematikájától, de függ attól is jó esetben, hogy a térképész figyelembe veszi a célközönségét, és hogy azoknak egyrészt a képességét, nyilván más térképet készít az ember gyerekeknek, térképet kevésbé felhasználóknak, mint valamilyen szakembereknek, szakképzettebb személyeknek.
Ha doktoridat akarjuk egy kicsit közelebbről megvizslatni, akkor már rögtön a tézisüzetből, meg a doktori elejéből látszik, hogy nagyméretarányú térképekkel foglalkoztál, illetve a nagyméretarányú térképek közlés módjához céloztad meg, hogy individuálisan értelmezhető, tehát egyére szabott jelkulcsokat tervez. Mi volt az a cél, vagy mik voltak azok a célok, amikkel te konkrétan a dolgozatodban foglalkozni akartál, meg akartál velük birkózni?
Többféle demográfiai változó alapján vizsgáltuk az emberek térképolvasási képességét, tehát vizsgáltuk nem, életkor, végzettség, vagy iskolai képzettség és térképolvasási gyakoriság alapján, amit egyébként bizonyítottunk, hogy ez átvezethető a térképolvasási tapasztalatra is, tehát a kettőt adott esetben szinonímaként fogom használni. A cél az volt alapvetően, egy nagy álom, hogy mindenki számára egy saját jelkulcsot lehessen generálni. Most ez nyilván technikai korlátok miatt nem túlzottan kivitelezhető, úgyhogy ezen az elképzelésen finomítottunk azzal, hogy háromféle térképolvasói csoportot definiáltunk, kezdők, közepesek és haladók, és az ő számukra megszerkesztett jelkulcsokat létrehozni, illetve azt megvizsgálni, hogy ez egyáltalán mennyire segíti valóban az ő térképolvasásukat. Ennek alapján egyébként többféle vizsgálatot is végeztünk azzal kapcsolatban, hogy egyáltalán mik azok a képességek, amiken segíteni kell, mik azok az ábrázolás módok vagy jelkulcsi elemek, amiken finomítani kell, vagy módosítani kell az egyes csoportok számára, és egyáltalán mik azok a változók, amiket hosszú távon figyelembe lehet venni. A nagy álom az egyébként az lenne, hogy adott esetben már miközben a felhasználó egy online térképet használ. Azt még fontos hozzátenni, hogy alapvetően számítógépes online térképekről beszélünk, nyilván nyomtatott formában nem nagyon megoldható individualizált térképek készítése, mert egyszerűen olyan költséges lenne nyomdatechnikailag megoldani azt, hogy többféle jelkulcsú térképet nyomjanak ki, hogy ez nem kifizetődő. Tehát, hogy az online térkép használata közben is akár finom hangolódna a jelkulcs, figyelembe veszi azt, hogy az adott személy az hogyan használja a térképet, és az alapján tudná módosítani a megjelenítési módokat.
Kik voltak a kutatásodnak a célközönsége, mármint hogy kiket vontál bele a kísérletbe?
Akiket el tudtunk érni, mondjuk úgy. Volt egy kutatásunk, ami egyébként nagyon közkedvelt egészen máig. Azt látom, hogy ez a leginkább olvasott publikációnk, ahol kifejezetten egyetemi hallgatókat vizsgáltunk meg, és vizsgáltuk az ő térképolvasási képességüket egy erre elkészített teszttel. Ami az érdekesség volt ebben, hogy ez egy 6 nyelven elérhető és 6 nyelvre lefordított kérdőív volt. Elérhető volt magyarul, angolul, németül, románul, bolgárul és spanyolul. Ez egy körülbelül 600, ha jól emlékszem, 600 mintás teszt volt, amivel megvizsgáltuk a térképolvasókat, de a további kutatásainkban egyébként nem szűkítettük le annyira, hogy csak felsőfokú végzettségű vagy felsőoktatásba tanuló résztvevőket vizsgáljunk. Ennek ellenére jellemzően ők voltak azok, akiket el tudtunk érni. Nyilván a saját kommunikációs csatornáinkon, akiket el tudtunk érni, így a kutatócsoporttal, témavezetővel mi is egyetemen tanultunk. Egyetemi ismerőseink voltak, egyetemi különféle csatornákon tudtunk kommunikálni, például a hallgatói önkormányzatokon és egyéb más hivatalos vagy kevésbé hivatalos, mint például Facebookon csatornákon keresztül próbáltuk terjeszteni ezeket a teszteket.
Még én is emlékszem rá, amikor 2018-ban talán, akkor vettem részt először az EGU konferencián Bécsben, és a témavezetőnk rakta ki ezeket a kis flyereket az asztalokra, hogy csábítson embereket kérdőív kitöltésre. Na de ha már emberek, mennyi, két kérdésem van. Az egyik az, hogy mennyi kérdőív kitöltőd volt úgy összességében, ha mindent összeadsz, nagyjából, illetve miket vizsgáltál, milyen képességeket vizsgáltál ezekkel a kérdőívekkel?
Hát az elsőre elég nehéz válaszolni, mert nem zárták ki a kitöltések egymást. Tehát valaki, aki részt vett az első kutatásunkban, részt vett a másodikban is. Úgyhogy nehéz egy ilyen teljes összegzést mondani. Jellemzően egyébként több százas nagyságrendű kitöltésekkel dolgoztunk. Ahogy említettem, az első többnyelvű kitöltésünk az egy ilyen 5-600 fős volt. Az azt követő kutatás, ahol megpróbálkoztunk a személyre szabott térképekkel és azoknak a jelkulcsának a vizsgálatával, ott is egy ilyen 600 fő környéki kitöltéssel tudtunk dolgozni. Ezt követően volt egy kifejezetten a domborzatrajzábrázolást vizsgáló teszt, és annak az értelmezését vizsgáló teszt, az egy kisebb valami volt, ott azt hiszem egy ilyen 150-es mintát tudtam feldolgozni, illetve Kerkovics Krisztiánnal is volt egy ilyen vetület értelmezéses vizsgálatunk. Ott is azt hiszem ez a 100 és 200 környéki kitöltőkkel operáltunk, de ahogy mondtam, van köztük átfedés sok esetben. A vizsgált képességekkel kapcsolatban pedig, ugyebár azt kell tudni, hogy azt hiszem 6 ilyen képességet vizsgáltunk, nyilván több szakirodalom többféle képességet is megemlít. Az volt az alapvető koncepciónk és célunk, mert akár 20-at is föl lehetne sorolni, hogy milyen képességek használnak az emberek térképolvasás során, milyen térképrajzi elemeket értelmeznek, hogy leszűkítsük, minél rövidebb listát próbáljunk meg összeállítani a különféle szakirodalmak felhasználásával. Ennek nyilván a fő oka az volt, hogy az emberek türelmetlenek, és nem fognak adott esetben végigülni egy 20-30 gondolkodtató tesztkérdésből álló feladatsort, azt nem nagyon szeretik végigcsinálni. Próbáltuk leszűkíteni időben is, kérdések számában is. Ennek során lényegében vizsgáltuk a domborzatrajznak az értelmezését, amit már említettem többször, a mentális forgatást, azaz lényegében tájolni önmagukat, illetve a térképet, irányoknak a meghatározását ezzel együtt, névrajznak az értelmezését, a különféle síkrajzi elemeknek az értelmezését vizsgáltuk, a pontszerű jeleknek az értelmezését, és szerintem egyet kihagytam, de most fejben nem fogom tudni.
Ugye említetted, hogy az online kérdőívezés az azért is egy, nem tudom, hogy mondjam, nem tökéletes kérdőívezési módszer, mert türelmetlen az ember, és nem fog egy nagyon hosszú kérdőív sort végig tölteni. Ebből fakadóan te mennyire gondolod ezt jónak, vagy megbízhatónak mondjuk a te esetedben, hogy milyen minőségű adatot szolgáltatott? Ez mennyi volt a használható adat abból, amit te kaptál?
Hát igen, többféle adatgyűjtési megoldás létezik. Egyikről se lehet azt mondani, hogy abszolút jó, vagy abszolút rossz. Tehát igazából meg kell választani a célunkat, és ahhoz kell adatgyűjtési módot választani. Ugyebár vannak olyanok is, ahol személyesen ül az ember a tesztalanyokkal, adott esetben vannak szemmozgás követő vizsgálatok, akár itt a tanszékünkön. Török Zsolt tanár úr is foglalkozott ilyenekkel. Léteznek másfajta tesztek is, ahol személyes részvétel szükséges, akár interjúbeszélgetések, hosszabb kifejtendő kérdések a tesztalanyokkal. Ezek jellemzően nagyságrendileg kisebb kitöltőszámmal és résztvevőkkel dolgoznak. Mondhatjuk megbízhatóbbak, nagyobb mint a számú tesztekkel szemben az eredmények és az adatok. Az online kitöltés, de az a jellemző, hogy nem igazán tudja az ember szabályozni azt, hogy kik töltik ki a kérdőívet. Valamelyest persze tudja irányítani, de nagyon sokszínű lesz a kitöltési mintázat. Sok esetben az adatokat szűrni is kell ezután, mert van, aki nem fejezi be a tesztet, nagyon sok időt tölt el vele, vagy azt se lehet pontosan szabályozni, hogy mik a kitöltési körülmények. Ez alatt nem lehet tudni, valaki közben tévét néz, vagy egy 20 percre eltűnik. Igazából egy ilyen vicces dolog, hogy volt is olyan kitöltés, ez a teszt az átlagosan 6 percet vett igénybe, ez a térképolvasós teszt. Volt, aki 3 órán átült rajta, mert mértük a kitöltési időt, valószínűleg elment, és közben megfőzött, aztán visszült és folytatta. Igen, de ennek ellenére viszont az előnye az, hogy egy nagyon nagy mintaszámot tudunk összehozni, és a megfelelő szűrési eljárásokkal pedig szintén egy jól használható nagy mintás eredményt tudunk feldolgozni, valamint egész egyszerűen térben olyan kitöltőkhöz is el tudunk jutni, lásd ezt az említett nemzetközi kérdőívünket, amit nagyon nehéz lenne személyes teszteléssel megoldani. Tehát egy 6 nyelvű kérdőívet, ahol ennyiféle nyelvű kitöltő vett részt, nagyon nehéz lenne megoldani más módon.
Milyen statisztikai elemzési módszereket használtál? Hogy lett a kérdőívek eredményéből olyan adat, ami végül is benne van a dolgozatodban?
Javarészt Íj és Virág végezte ugye a feldolgozást több kutatásunkban is, úgyhogy valamelyest így a idegen tollakkal fogok ékeskedni. Ugyebár többféle statisztikai próbát végeztünk el az adatokon, 2 mintás T-próbát, binomiális tesztet végeztünk azért, hogy megtaláljuk a szignifikáns eltéréseket az egyes demográfiai változók közt. Ez azt jelenti, hogy ezekben az esetekben az eltérés nem véletlenszerűségből adódik, hanem ott konkrét eltérést lehet felfedezni, teszem azt, nemek vagy életkorcsoportok között. Emellett regressziós modelleket is alkalmaztunk annak érdekében, hogy ki tudjuk szűrni a változók esetében a további ilyen demográfiai változóknak a hatását. Tehát, hogy ki lehessen mondani, hogy 2 korcsoport közt azért van különbség, mert a 2 korcsoport közt tényleges különbség van, és nem azért, mert ők mellette még hatással volt rá, mellette még a nemek közti eltérés is. Tehát javarészt ilyen modelleket alkalmaztunk, és ilyen statisztikai próbákat ahhoz, hogy a különbözőségeket felfedjük.
Milyen hatással vannak a demográfiai különbségek a térképolvasási képességekre?
Vannak érdekes különbségek. Például egy ilyen közkedvelt téma, hogy a nők rosszabbul olvasnak térképet, mint a férfiak. Ez aztán néhány cikk egyébként megerősíti, újabb cikkek cáfolják. Igazából a mi eredményeink alapján összesen talán egy olyan esetet vettünk föl, ahol ténylegesen észlelhető különbség volt a két nem közt. Ez abban az esetben fordult elő, amikor komplex módon kellett a domborzatrajzot értelmezni, és emellett még mentális forgatást is elvégezni. A feladat maga egyébként úgy nézett ki, hogy egy szintvonalas térképen volt egy patak, és a térkép nem északnak volt tájolva szándékosan, és meg kellett határozni, milyen irányba folyik ez a patak. Nyilván ez igénybe veszi azt, hogy értelmezzük a szintvonalrajzon, hogy merre lejt a terep, merre lejt az a völgy, illetve hogy merre van észak, és ahhoz képest milyen irányba folyik a patak. Emellett a különböző nyelvű kitöltők esetében észleltünk különbséget. Itt szándékosan óvatoskodok, hogy nyelvekről beszélek, és nem nemzetiségről. Ezt több cikkünk bírálatában jogosan felvetették, hogy attól, hogy valaki valamilyen nyelven kitöltötte a tesztünket, az nem jelenti azt, hogy olyan nemzetiségű is, ami egy jogos felvetés volt, és erre már oda is figyelünk azóta. Tehát azt vettük észre, hogy például a pontszerű jelek értelmezésénél voltak különbözőségek. Például talán tudják a hallgatók is, hogy több, főleg az ilyen régebbi turista térképeken, így a topográfiai térképi hagyomány alapján a szőlős területeket, a szőlőtőkéket ilyen kvázi dollárjelekkel ábrázolják nálunk, ilyen kis S betű középen függőleges vonallal áthúzva. Azt hiszem, ez szőlőtőkét akarja jelölni, hogy ott a karón fut, nem tudom. Viszont ez nem egy annyira általános jellegű jelölésmód. Ha jól tudom, ezt a szovjet topográfiai térképekről vette át a magyar topográfiai térképészet, és akkor úgy került a turista térképekre is. Ezt sok esetben nem tudták a más nyelvű kitöltők, és hibáztak is, amikor meg kellett határozni, azt hiszem pont egy szőlős területnél, hogy ott milyen a lefedettség, és nem tudták. Itt szignifikáns különbségek léptek föl. Ez a különféle országoknak a jelkulcsi ábrázolásbeli különbségeit mutatja be. Ez volt talán a két legérdekesebb különbözőség.
Mit lehet tudni arról a jelkulcsról, amit csináltál?
Ugye háromféle jelkulcsot definiáltunk. Itt talán behoznék egy fogalmat, az pedig a kognitív terhelés elmélete, ami röviden arról szól, hogy az ember, amikor feladatot old meg, akkor kétféle memóriát használ fel, egyrészt a hosszú távú memóriát, másrészt pedig az úgynevezett munkamemóriát. A munkamemória az rövidebb távú, és limitált a tárhelye, mondjuk úgy. Ezzel szemben a hosszú távú memória az szinte végtelen, de nem tudja olyan gyorsan az ember felidézni, vagy előhozni belőle az információkat. Amikor az ember valamilyen feladatot old meg, akkor először ezt a munkamemóriáját kezdi el használni. Ellenben, hogyha már egy ismerős feladatot old meg, ismerős problémával jön szembe, akkor a hosszú távú memóriából elő tud hozni olyan különféle sémákat, amiket fel tud használni a feladat megoldásához. Ezzel szemben, hogyha nincsenek neki ilyen eltárolt sémái, akkor folyamatosan a munkamemóriáját terheli, ami egy idő után mondhatni túltelítődik, lelassul a teljesítő képessége ilyenkor, és nehezebben tudja megoldani az adott feladatot. Amikor ezeket a jelkulcsokat hoztam létre, akkor nagy mértékben figyelembe vettem ezt a kognitív terhelés elméletét a korábbi egyetemistákat vizsgáló tesztünk eredményei alapján. Olyanokat próbáltam segíteni a kezdő és közepes térképolvasókat, hogy egyrészt csökkentettem a térképi objektumok számát, tehát erőteljesebben generalizált térképeket használtam föl, hogy ne érje őket túl nagy mértékű vizuális információ az adott feladatok megoldásához, így például településeknél kevésbé ábrázoltam az épületeket, inkább nagy lefedettségekkel, felületekkel ábrázoltam a település határokat. A színvonalrajzot próbáltam valamilyen szinten ritkítani nekik, emellett pedig domborzatárnyékolást alkalmaztam, hogy jobban érzékeltesse magának a domborzatnak az alakját, formáját. Illetve pontszerű jeleknél próbáltam a hagyományos turista térképektől eltérő jelkulcsot kialakítani, ami valamelyest vizuálisabb, leíróbb jeleket használ, kiindulva például a korábban említett szőlőtőkés esetből is. Pont ez esetben itt konkrétan egy sematikus kis szőlőfürtöket használtam föl, hogy segítsem az ábrázolást, illetve több más természetes lefedettségnél pedig próbáltam még felületi jeleket is alkalmazni, például erdőknél nem csak a szimpla zöld felülettel érzékeltettem, hogy az egy erdő, hanem kis sematikus fa piktogramokkal segítettem ki az értelmezésüket. Ezzel szemben a haladó térképolvasók esetében tekintettel arra, hogy ők nagy valószínűséggel már többször találkoztak turista térképekkel, nem nagyon tértem el a hagyományos turista térképi jelkulcsoktól és annak az ábrázolás módjától, mivel ebben már van tapasztalatuk, erre már vannak kiépített sémáik a hosszú távú memóriájukban, ezzel tudnak dolgozni. Ezt még fontos megemlíteni, igen, ami kimaradt, hogy ebben a vizsgálatomban, vagy ezekkel a jelkulcsokkal szintén nagy méretarányú térképi jelkulcsokat akartam létrehozni. Főként turista térképi tematikát, bár nem kizárólagosan, valahol egy ilyen általános térkép, meg turista térkép határán lévő jelkulcsi tematikát szerettem volna kialakítani.
Ezek az elméletek, illetve hát mondhatni javaslatok szerintem, mennyire ültethetők át a gyakorlatba? Most ezt egy gyakorló térképész, ezt az elméletet mennyire tudná hatékonyan alkalmazni?
Nem lett 100%-os a siker a kutatásnál. Ezt fontos kiemelni. Azt elértük, hogy a közepes térképolvasóknak javult a teljesítménye. Maga a kutatás az úgy nézett ki, hogy létrehoztam ezeket a jelkulcsokat, majd a felhasználók ezeken a térképeken feladatokat hoztak létre, vagy feladatokat végeztek el. Két csoportba osztottuk föl mindegyik térképolvasói csoportot, az egyikük a saját képességüknek megfelelő jelkulcsot kapta meg, míg a másik csoport az pedig szándékosan valamelyik másik térképolvasói csoportnak a jelkulcsát. Tehát ez közepes térképolvasó példájánál maradva, az egyik felük megkapta a közepeseknek szóló jelkulcsot, a másik felük pedig ketté osztva a kezdőkét és a haladókét, így összehasonlítva őket. Az eredményeinkben az volt látható, hogy a közepesek esetében javult a teljesítményük, mind kitöltési idő, mind pedig a helyes válaszok számában, megközelítették a haladókét, hanem a kezdők esetében ez nem sikerült az ő jelkulcsukkal. Jobban is teljesítettek, azt hiszem, a közepeseknek a térképi jelkulcsán, mint a sajátjukon. Ennek alapvetően több oka is van. Már az első kutatásunkban ezt így bemutattuk, hogy nagyon heterogén ez a csoport, tehát nem lehet egy kifejezett ilyen hibázási mintázatot ráhúzni a kezdők csoportjára. Gyakorlatilag teljesen változó volt, hogy éppen milyen térképolvasási feladatban tudtak vagy nem tudtak teljesíteni, és ez nagyon megnehezítette azt is, hogy milyen jelkulcsot érdemes az ő számukra létrehozni. Tehát ez továbbra is egy kutatandó terület. Ellenben a közepes térképolvasók esetében az volt látható, hogy segítette nekik adott esetben a domborzat árnyékolás, a domborzatnak az értelmezhetőségét, illetve ahogy említettem korábban, a valamelyest erősebb generalizálás is tudja segíteni az ő térkép használatukat. A haladók esetében pedig nem volt jelentős különbség egyébként a három különböző térképen. Nekik szinte mindegy volt, hogy melyiket kapták, jól tudtak vele teljesíteni úgyis.
Tervezel tovább kutatni?
Ez egy jó kérdés. Alapvetően igen, terben van. Ugye alapvetően, hogyha valaki megnézi a publikációimat, 2015 és 17 között volt egy ilyen nagyobb dömping vagy szakasz, akkor elég sok cikket hoztunk létre ebben a témában, és aztán egy nagyobb szünet után 22-ben volt egy friss publikációnk, ahol inkább a térképi hibázásokkal kapcsolatban végeztünk kutatást. Ehhez gyakorlatilag elővettük a máig futó térképolvasási kérdőívünket, amit azóta már többen kitöltöttek, és ott főleg a hibákra fókuszálva írtunk egy publikációt témavezetőmmel, de figyelembe véve az, hogy a technológia is mennyit fejlődött, főleg az 17-ig bezárult kutatásaink óta, igazából nagyon sok újfajta webes térképi megoldást, vizualizációs megoldást létezik, ami akkor még nem volt annyira elérhető, vagy nem volt annyira közismert, hogy akár mi is felhasználhassuk. Tehát ez mindenképpen egy olyan terület, amit érdemes lenne újra elővenni. Akár újra megpróbálkozni ezekkel a jelkulcsokkal, sokkal szebb, sokkal plasztikusabb webes térképi megoldásokat lehet ma már csinálni, mint amit akkor csináltunk. A mai technológia az mindenképpen azt mondja, hogy érdemes ezt elővenni, ezt a témát újra.
Említetted, hogy vetületani kutakodásba is bonyolodtál, és egy közös tézised is lett ezzel kapcsolatban Kerkovics Krisztiánnal. Hogy kerültél bele ebbe a cipőbe?
Igazából ez egy ilyen folyósói beszélgetésből indult Krisztiánnal. Neki a doktori disszertációja ugyebár kifejezetten vetülettani témájú volt, és felmerült az ötlet, hogy mi lenne, hogyha megvizsgálnánk azt, hogy maga a vetületválasztás az mennyi, milyen módon befolyásolja a térképeknek az értelmezését. Ugyebár ő jobban ismerte ennek a szakirodalmát, és ő maga mondta, hogy nem nagyon létezik olyan kutatás, ami számszerűen vagy matematikai módon vizsgálná a térképek értelmezhetőségét, vagy a vetületi preferenciákat, sokkal inkább szubjektív vélemények alapján végeztek ilyen vizsgálatokat, például, hogy a térképolvasóknak melyik vetület tetszik inkább, melyik szimpatikusabb nekik, nem pedig az, hogy konkrét feladatokat végeznének rajta, és akkor az eredményeik alapján vizsgálná meg. Mivel mi pedig a kutatócsoportunkkal alapvetően ilyesmi témával foglalkoztunk, csak nyilván más méretarányban, ezért adott volt, hogy megvan az infrastruktúrális háttér hozzá, könnyen tudnánk létrehozni egy ilyen közös kutatást. Ami még talán érdekes ebben az egészben, ugye, hogy itt teljesen más méretaránytartományban is kellett dolgoznunk. Nyilvánvaló, hogy a általam vizsgált nagyobb méretarányú térképeknél nem nagyon számít az, hogy milyen vetületben van az adott térkép. Néhány centiméteres különbségeket talán, hogyha tud okozni a vetületválasztás ellenben. Mi olyan kis méretarányokat használtunk, amik ilyen kontinens, sőt, talán inkább világtérképeket használtunk föl, ott már egyértelműen számottevő különbségeket lehet tapasztalni. Nagyon a vetülettani részébe nem tudok belemenni, mert nem annyira bőven nem értek hozzá, mint Krisztián. Néhány érdekességet azért mindenképpen tapasztaltunk. Az eredmények közt látható volt az, hogy a vetületválasztás az főként a fiatal iskolás kitöltők számára hatással volt a térképolvasási eredményre. Náluk nagy mértékben befolyásolta a teljesítményüket az, hogy milyen vetületeket használtunk. Ez mindenképpen az iskolai atlaszok szerkesztésében egy jelentős eredmény, hogy nagyban számít az, hogy nagy a felelősség a térképészeken, hogy milyen vetületeket alkalmaznak a különféle ábrázolásoknál. Illetve a másik érdekes tapasztalatunk az az volt, hogy befolyásolja a mondhatni a különféle prekoncepciók az eredményeket is. Egy jó példa erre az volt, hogy meg kellett határozni több repülőgép útvonalban, hogy melyik a legrövidebb két város közt. Az egyik valahol Amerikában volt, másik meg Európában. Ugye vonalakkal összekütöttük különféle irányokból, és el kellett dönteni, melyik a rövidebb. Itt pedig jellemzően főleg az ilyen földrajz-földtudományi végzettségűek voltak azok, akik az erre a feladatra optimalizált vetület esetében ahol nyilván az egyenes volt a legrövidebb a két pont közt, megszokták azt, hogy hát itt mindig van valami turpisság, és akkor jól lehet tudni azt, hogy általában nem az egyenes a legrövidebb a vetületeken, hanem valamilyen görbe mentén szokott lenni ilyenkor a legrövidebb út, és ők zsigerből az ilyen közepesen hosszú görbét jelölték meg, miközben ebben az esetben pedig pont az egyenes volt a legrövidebb. Náluk például szignifikáns különbség lépett föl e között és a kevésbé optimális vetület között, ahol viszont tényleg az egyik görbe volt a megoldás, míg a nem annyira szakirányú kitöltőket pedig jól eltalálták az egyenest. Úgyhogy ez egy ilyen érdekes különbség volt. Hát egy másik ilyen talán vicces eredmény az az volt, hogy amikor a póluspontos és pólusvonalas vetületek közti különbséget vizsgáltuk, lényegében az volt, hogy amikor áthalad az ember a póluson, akkor hova köt ki. És a pólusvonalas térkép esetében volt pár olyan kitöltőnk, aki túl sokat játszott Pac-Man-nel, és amikor éjszak fel átment, akkor ő unott, hogy délen kötünk ki.
De ez szignifikáns kategória volt?
Nem, szerencsére. Körülbelül 10 ilyen ember volt.
Nagyon szépen köszönöm, hogy beszélgettünk, nagyon szépen köszönöm, hogy szerintem teljesen érthetően tudtad átadni azt, amiről szó van, mert egyébként én úgy gondolom, hogy ez egy egész bonyolult téma, és hát nagyon remélem, hogy hamar átverekedett magad az adminisztratív mocsáron, és hamarosan a doktori védéseden ülhetünk.
Köszönöm szépen a lehetőséget, hogy itt lehettem.